Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem egy különleges teremben, amiről majd mindjárt elárulod, hogy milyen zenei terem, Vanni Zádori Emőke, akit azt gondolom Halason senkinek nem kell bemutatni, szolfi és zongora tanárnő. Köszöntelek Emőke nagy-nagy szeretettel.
Szervusz Ági, örömmel üdvözöllek itt a mi kis zeneiskolánkban, ami a Sziládi keretén belül működik, a Cogito AMK.
Emőke, tulajdonképpen egy életút riport fog most történni, de van egy nagyon nagyszerű apropója is a beszélgetésünknek, úgyhogy kétszeres okkal is beszélgetünk, egyrészt magáról a te életutadról, hiszen talán nincs is olyan tanítvány, zenei tanítvány, aki valamilyen módon nem ismert téged, vagy te őt, de hogy átestél a COVID-fertőzésen, elárulhatjuk a korodát?
79 éves voltam, amikor bekerültem a kórházba, azon a napon.
Egy hihetetlen öröm az, ami most van az arcodon, és ezt az örömöt szeretnénk sugározni a hallgatók felé, hogy meggyógyultál, jól vagy, és hogy ebben a kicsit borongós időben szerintem ez egy fantasztikus örömhír, hogy 79 évesen is igenis le lehet győzni ezt a betegséget, és túl lehet rajta lenni, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni. Na, de mielőtt rátérünk, hogy hogyan is győzted le a COVID-ot, mesélj egy picit arról, hogy amikor te kicsi lány voltál, tudtad-e már, hogy zenész vagy zenetanár szeretnél lenni?
Igen, tudtam. Jól elkésve, 10 éves koromban iratkoztam be a zeneiskolába, 3 évig hangszerem se volt. Minden esetre már az első héten közöltem a tanárnénimmel, hogy én akkor zongoratanár leszek. Kikerekítette a szemét, és mondta, hogy rendben van, de ahhoz sokat kell gyakorolni. Hát, gyakoroltam is sokat, aminek volt is eredménye. Úgyhogy 1955-ben, amikor megrendezték Bartók halála emlékére az első országos Bartók versenyt, én a korosztályomban a második helyezést értem el. Na most utána természetesen még jobban szárnyalt az én gyakorlásom, mivel én nem zeneművészeti szakiskolába jártam, hanem a Ceglédi gimnáziumban végeztem tanulmányaimat, ebből következett, hogy még éjjel fél egykor is néha szólt a zongora. Most ilyen földszintes családi házban laktunk, néha a szemben lévő szomszédok mondták, és aranyos Emőke, milyen szépen zongorázott, hallottuk éjszaka fél egykor. Tehát nekem ebből kifolyólag ilyen sokáig tartott a napom.
A családban voltak-e hagyományai a zenetanulásnak?
Igen. Például a nagypapám bognármester volt, és ő maga készített egy hegedűt, amin jól lehetett is játszani. Az édesapám kántortanító volt. A testvérem 4 évvel előbb elkezdett hegedülni, mint ahogy én a zenével megismerkedtem volna, és engem ez mindig nagyon bántott, hogy ő már milyen jól hegedül, én meg még nem zongorázom. Na aztán, amikor elkezdtem zongorázni, csináltuk együtt is. Hát persze nagyon nehéz volt, mert a zongoristának kellene jobbnak lenni, hogy a nehéz kíséreteket lejátsza, testvérem mindig hozta a kottát, hogy na gyere kísérj. Így hála Istennek, lehet hála a testvéremnek, megtanultam jól kottát olvasni.
Hát tulajdonképpen erről az oldaladról igen sokan ismernek itt a városban és a környékén, többek között az én lánykámat is tanítottad szolfésre. Általában a zenészeknek rémálma szokott lenni, nem szeretik a szolfést. Te hogyan viszonyultál ehhez már ugye a kezdetektől? Úgy tűnik nekem, hogy másként.
Hát nekem a kezdettel fogva két időszámításom volt. Az egyik a zongoraórától a zongoraóráig, a másik a szolfésórától a szolfésóráig. Imádtam a szolfést. És nem csak kicsi koromban, hanem a főiskolán is, felnőtt koromban is, hogy azóta is se szeri, se száma, akiket szolfésból előkészítettem fölvételire, még zeneművészeti egyetemre is.
Mit láttál benne? A szolfés azért nem könnyű dolog, tehát egyfajta rendvényként élted át? Hogyan lehet ezt ilyen szenvedélyesen szeretni?
Hát ahhoz kell, hogy az embernek jó füle legyen, úgymond, és nekem jó fülem volt meg a családban. Nagyon sokat énekeltünk, zsoltárokat, népdalokat. Nem hitték el, hogy én 80 népdalt tudtam harmadikos koromba, nem hitték el a tanítójaim, És akkor bele-bele kérdeztek, és mind tudtam. Mert otthon mindig zenét hallottam.
Ez hihetetlen. Édesanya, édesapa? Azért én tudom, hogy régen sokkal többet énekeltek a családokban, lévén, hogy nem volt ennyi zene muzsikáló eszköz, de azért ez akkor sem volt átlagos.
Hát nem, de édesapám éneket is tanított, matematikát meg éneket, úgyhogy ő tényleg nagyon sokat énekelt. Édesanyámnak nem volt jó hallása. És apa közölte vele, hogy nagyon szomorú lenne, ha gyerekeknek se lenne jó hallása. Erre édesanyám ilyetében jó hallású gyerekeket szült.
Nem csodálom, hogy a tanítványait szeretnek. Azt gondolom, hogy a humor az valahogy mindig az életed része volt. Milyen kisgyerek voltál? Kitartó, szorgalmas, jó szófogadó? Én ilyennek tippelnélek.
Igen, én nagyon rendes gyerek voltam, mert mivel nekem volt egy 4 évvel idősebb fiú testvérem, hát tulajdonképpen ő törte az utat, és akkor láttam, hogy mi az, amit szabad, mi az, ami megbotránkozna, és akkor próbáltam eleve elkerülni az ütközéseket. A tanulás meg megint csak fontos volt, mert kulák listától kezdve az értelmiségi listáig engem minden érintett, tehát nekünk 5-ös tanulónak kellett ahhoz lennünk, hogy valaha egyetemre, főiskolára bekerüljünk.
Innen fogjuk folytatni ezt a lebilincselő beszélgetést Vannainé Zádori Emőke tanárnővel. Maradjanak velünk feltétlen, hiszen a sokak által ismert Emőke életútjának nagyon izgalmas állomásain megyünk keresztül, illetve egy nagyon csodálatos gyógyulás, COVID-gyógyulás történetét is hallani fogják hallgatóink. Maradjanak velünk!
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Vannainé Zádori Emőke, aki nem régen gyógyult meg a COVID-ból. Ez egy nagyon fontos jó hír mindenkinek, hogy nagyon-nagyon sokan meggyógyulnak belőle. Illetve hát én azt gondolom, hogy ettől függetlenül is már eljött az ideje, hogy egy életút riport kapcsán bemutassuk, hogy hogyan indult az utad és milyen állomásokon ment keresztül. Mesélted, hogy tulajdonképpen egészen kicsi korodtól már tudtad, megmondtad a zenetanárnődnek, hogy te zongora tanárnő szeretnél lenni. Amikor ugye mondtad, hogy kuláklistán volt a család, tehát nagyon jól kellett tanulni, hogyan alakult a te továbbtanulásod? Hiszen mondtad, hogy jó eredményeket értél el, tehát akár zenész is lehettél volna, gondolom én.
Nem, mert hogy én 10 éves elmúltam, amikor kezdtem zongorázni, utána 3 évig nem volt zongorá. Az első fél évben olyan zongorán gyakoroltam, hogy édesapám lerajzolta a billentyűzetet, és én az asztal tetején nyomogattam a papírbillentyűket, és a fél év alatt elvégeztem az első év anyagát.
Hát ez hihetetlen. Azt gondolom, most sokan csodálkoznak.
Aztán, amikor 3 év múlva zongorát béreltünk, akkor természetesen éjjel-nappal gyakoroltam. Na most ez óriási hátrány volt, hogy én már 10 éves elmúltam, amikor kezdtem, meg hogy még hangszerem sem volt, tehát nekem volt mit bepótolni, nem voltak olyan álmaim, hogy előadó művész legyek. Én mindig imádtam a gyerekeket, meg imádtam a zenét. Éjjel-nappal zenét hallgattam. Ahol csak volt módom, minden hangversenyre elmentem, és gyűjtögettem magamba a szépet meg a jót, és ez valahogy nekem olyan csodálatos volt összehangolni a zene szeretetemet, meg a gyerekek iránt érzett szeretetemet, hogy nekem ez a világ legnagyobb ajándéka volt, hogy én zenetanár, zongoratanár lehettem. Tehát amikor fölvettek, ugye ilyen körülmények között, mert azért ott azért, hogyha értelmiségi volt a szülőm, azért mégse azt nézhették teljesen, hanem az embernek a muzikalitását, értelmességét, hallását. Szóval kénytelenek voltak fölvenni, mert
jó voltál.
Igen, tehát úgy mentem el, hogy nem lehetett belekötni. És így szerencsére ott is egy nagyon jó tanárhoz kerültem, úgyhogy nagy örömmel végeztem tanulmányaimat Szegeden a szaktanárképző zongoraszakon.
Hol indult a pályafutásod? Hol kezdtél el dolgozni utána, mint zenetanárnő, zongoratanárnő?
Hát utána nagy volt a csábítás, mert nagyon szerettem a pszichológiát, és a tanárom az hívott, hogy végezzem el az egyetemen pszichológiát, és akkor úgy folytassam az életutamat. De engem hívtak haza Ceglédre, és borzasztó boldog voltam, hogy én a volt tanáraim között taníthatok, na meg anyagilag is úgy álltunk, hogy kellett az nekem, hogy keresek, és ezért Cegléden kezdtem tanítani, és 20 éven keresztül ott tanítottam.
Hihetetlen. Akkor te tulajdonképpen, ha jól értelmezem, ceglédi születésű vagy, illetve a családod ceglédi születésű.
Igen, a családom ceglédi születésű, illetve egyik része Túrkevéről, Kun ág, onnan ered.
Igen, ez teljesen otthonos itt kis Kunhalas környékén. Nem bánod meg, hogy nem lettél pszichológus?
Aztán én levelezőn el akartam végezni a pszichológiát, de hiába készültünk el egy kolléganőmmel együtt a fölvételire, abban az évben csak esti ragozat indult. Azt meg sem Pest felé, sem Szeged felé nem bírtuk lebonyolítani, így maradtam csak zongoratanár.
Hát én azt gondolom, hogy ez mindannyiunk szerencséje, mert különben nem lehetett volna annyi örömünk és hasznunk itt Halason és környékén a te áldásos tevékenységedből, tanítási munkádból, tanári munkádból. Hogy kerültél Kiskunhalasra?
Úgy kerültem Kiskunhalasra, hogy 33 évesen gerincsérvet kaptam, és régen a gerincsérvet, legalábbis olyan kisvárosban, mint Cegléd, úgy gyógyították, hogy kiírtak betegállományba, aztán visszaírtak, hogy dolgozzam. Aztán egy hét múlva lerobbantam, és akkor ez 2 éven keresztül folytatódott. 2,5 év múlva bekerültem az Orfiba. Hát ott akkor azért elmondták, hogy ha fogok rengeteget úszni meg tornázni, akkor még kikelhetek az ágyból, mert ugye napi 24 órából én 5 órát bírtam fönt lenni. Úgy készítettem elő zeneművészeti főiskolára, meg szakiskolára gyerekeket, zongorából, szolfésból, összhangzatomból, tehát mindenből én csináltam, hogy feküdtem egy fél órát a kispadon, aztán fél órát tanítottam. Na most így hivatalosan én mindig ülve tanítottam, de mivel reggeltől estig lehetett tanítani, mert délelőtt délutáni oktatás volt, így meg tudtam csinálni, hogy a napi 5 órámat egy egész nap alatt letanítottam.
Hihetetlen, azt gondolom, hogy azért ez nem akármilyen teljesítmény volt. Nagyon-nagyon akarni kellett dolgozni, hogy ezt egyáltalán végre tud hajtani.
Nagyon kellett akarni, és azért, amikor az ember revis egy Beethoven szonátát mutat gyereknek, hát 3 sor után úgy megfájdult ugye mindig a derekam, hogy akkor abba hagytuk, akkor máson dolgoztunk, akkor megint játszottam egy-két sort, de hát csak akarni kellett ott is, meg nagyon kellett szeretni, meg a növendékeimet is, mert például az első tanítványom, aki zeneművészeti főiskolára ment, az egy olyan gyerek volt, hogy mivel a testvére disszidált, őt semmiféle egyetemre nem vették föl, viszont jó volt zongorával, és akkor egy évet még otthon eltöltött, és éjjel-nappal tanultunk, zongoráztunk, meg a énektárgyakat is, elméleti tárgyakat is elvégeztük, és akkor fölvették a zeneművészeti főiskolára, amiből aztán még vérszemet kapott egy-két növendékem, és otthon maradt. És a ceglédi gimnáziumból, illetve a zeneiskolánkból ment tovább tanulni főiskolára.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, életút riportot Vanna Inés Ádor Emőkével. Ugye hallhattuk, hogy történt egy baj, 33 évesen egy komoly gerincsérv, és hogy hogyan folytatódott az életutad, mert tudom, hogy ebből aztán jó kerekedett ki, erről fogsz mesélni hamarosan, maradjanak velünk, Vanna Inés Ádor Emőkével beszélgetünk tovább.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést Vanna Inés Ádori Emőkével, aki nem régen gyógyult meg a Covid-ból, holott közel jár a 80 évhez, ugyanakkor nem néz ki 60-nak sem, még így a Covid-betegséget legyőzve sem. Az életút riportodban ott tartunk, Emőke, hogy tulajdonképpen kaptál gerincsérvet, egy nagyon komoly gerincsérvet 33 évesen, kb. Fekve, ülve, inkább fekve tanítottál, juttattál diákokat a Zeneművészeti Egyetemre, mert hogy abban az időben még nem igen foglalkoztak ezzel a gerincsérvel, aztán hogyan alakult az életed, mert én tudom, már elárultad, hogy nagy jó származott utána ebből a bajból.
Igen. Tehát volt egy kolléganőm, aki mikor látta, hogy sehogy se bírok eljutni a strandra úszni, mert messze volt tőlünk, és akkor se taxi nem volt, se semmi nem volt, gyalog nem bírtam elmenni, megkért, hogy tanítsam meg úszni, és járjunk együtt a strandra. Hát én akkor ezt teljesen elhittem, és örömmel mondtam, hogy jó, akkor járjunk együtt strandra. És így, hogy elkezdtem járni a strandra, tehát egyáltalán hozzájutottam az úszás lehetőségéhez, nagyon-nagyon lassan, milliméterről milliméterre elkezdett az erőm növekedni. Egyszerűen nem hittem el, hogy belőlem még épkézláb ember lesz, de hála az úszásnak, 12 év alatt tényleg épkézláb ember lettem, és még utána 17 évig sieltem.
Nem hiszem el.
Sieltem, és sokszor elestem, döngött a föld, és attól semmi baja nem volt a derekamnak. De ha beleültem a puha fotelbe, azt megemlegettem.
Ez hihetetlen. Én azt gondolom, hogy talán, ha hirtelen kellene téged jellemezni bárkinek, a szereteted mellett a kitartás az, ami mindenkinek eszébe. Legalábbis nekem ez jut eszembe. Hát ebben is ez van benne. Hogyan nézett ki akkor a napod? Tehát az úszást hogyan építetted be? Mennyit úsztál? Adjunk tanácsot, hiszen sokan killódnak gerinc problémákkal, hogy ilyen hihetetlen változást lehet elérni lépésről lépésre.
Igen, tehát tulajdonképpen akkor jött be egy elviselhetőbb magasságú életforma, amikor én pont a betegségem miatt halasra kerültem. Édesapám meghalt, édesanyám betegeskedett, én nem bírtam ápolni, mert mellé feküdtem, és akkor a testvérem mondta, hogy költözünk ide, és akkor segítenek. És emiatt költöztünk mi Halasra. Na most Halason nagyon közel van a strand, és én minden nap kimentem, és 1000 métert leúsztam.
Minden. Ez mennyi időt vett igénybe a napodból?
Gyakorlatilag már akkor biciklire is rábírtam ülni. Én 1 óra hossza alatt lebírtam bonyolítani az 1000 métert, meg az átöltözést, és itthon kellett lennem 1 óra múlva, mert akkor meg már édesanyám volt beteg, és oda kellett figyelni minden pillanatban rá.
Mikor keltél? Hogy nézett ki a napod?
7:30-kor keltem.
Hát az még viselhető is.
Igen, és akkor délelőtt, hát az a helyzet, hogy akkor már főzni is kellett egy kicsit, mert édesanyám nem tudott már a gyerekek közé menni a napközibe étkezni, és akkor kicsit főzögettem, aztán elmentem úszni, vagy a reggel, vagy az esti időpontba, de napot nem hagytam ki, se télen, se nyáron, mert annyira emlékezetes volt, amin keresztül mentem.
Amikor készültünk a beszélgetésre, mondtad, hogy sose gondoltad volna, hogy így meg tud erősíteni az úszás, hogy talán ennek is köszönhető, hogy a Covidot többek között gyorsan le tudtad győzni, a szervezeted, hogy még szívzörejed is volt, úgyhogy a anyukádnak azt jósolták, hogy talán ha 60, 65?
Igen, 60-65 évvel vigasztalták, de úgy látszik, hogy az úszás a szívizmaimat is megerősíthette, mert azóta se kellett megoperálni, és a víz alatt úsztam, tehát jól megerősödött a tüdő, és én tényleg úgy érzem, hogy ez egy lényeges dolog volt a betegségnél, hogy erős volt a tüdőm. Mert a világon mindenféle apró gennyes megbetegedéseim támadtak, ami csak létezik az ember fején, meg a felső légutakban, és a tüdőgyulladás, az viszont nem kapott el. És akkor, mikor megtudtam, hogy nincs tüdőgyulladásom, akkor kezdett bennem föléledni a remény, hogy megúszhatom.
Ha már itt tartunk, ide kanyarodtunk, akkor most ejtsünk szót egy kicsit erről a betegségről, mert azt gondolom sokaknak reményt és erőt ad, hogy tulajdonképpen te 79 évesen átestél a Covidon, és köszönöm szépen, jól vagy, és most se nézel ki 65 évesnél idősebbnek. Hogy volt ez a történet?
Tehát ez még megelőzte az, hogy megint lett egy gerincsérvem, és már kimenni se tudtam a strandra, de ilyen óriási labdákkal csináltam a McKenzie tornát, ami azt jelentette, hogy naponta minimum 4-szer 30-35 percet szorongattam a mindenféle alakú nagy labdáimat. Tehát így jó erős lettem. Na most így aztán azt is bírtam, hogy félállásban itt tanítok a Sziládiban, félállásban pedig a Tompai Általános Iskola keretén belül, és még utazom is hetente 2-szer, és ezt játszva bírtam. Tehát annyira öröm volt nekem a tanítás, hogy nem tudtam belefáradni. Hanem sok volt a kezdő tanítványom. Na most egy kis gyereket nem lehet 2,5 méterről tanítani, meg másfélről se. És akkor én magamba killódtam, hogy most átmenjek online tanításba, vagy üljek a gyerek mellé és tanítsam, mint ami se történt volna. És én azt választottam, hogy akkor odaülök mellé, és fogdosom a kezüket órák hosszán keresztül, mert muszáj hozzányúlni, és bizony egyszer eljött egy tanítványom úgy, hogy lázasan ment iskolába, a reggeli rázmérésnél ez nem derült ki, amikor én mértem a lázát, akkor csak 37,6 volt, de ügyet csinálni csak 37,8-nál lehet, 2 nap múlva kiderült, hogy a gyerek covidos.
Innen fogjuk folytatni a történetet, maradjanak velünk hallgatóink, Vonnainé Zádori Emőke életútja és a most legfrissebb gyógyulásának történetében vannak. Zene után folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai rendkívül izgalmas beszélgetésünket és reményt adó beszélgetésünket Vonnainé Zádori Emőkével. Beszélgettünk az életutadról, és még fogunk is, de az egészséged kapcsán most ott tartunk, hogy nemrégiben legyőzted a Covidot 79 évesen, és hogy ennek hogyan zajlott a története. Látszik, hogy a tanárok azért egy veszélyeztetett az orvosok, gyógyszerészek után talán a leginkább, hiszen folyton emberek között mozgunk, és egy tanítványodtól elkaptad a Covidot. Hogy folytatódott a történet?
Tehát hétfőn tanítottam a gyereket, szerdán kiderült, hogy a gyerek covidos, pénteken én eljöttem szűrésre, gyors tesztet csináltak, mint pedagógusnak, negatív volt, délután már majd megfulladtam, úgy köhögtem, szombat-vasárnap egyszerűen mozdulni nem bírtam, annyira legyengültem, lázas voltam, mindenem fájt, köhögtem, és mire jött a hétfő, szebb napok következtek. És egyszer csak megint elkezdtem köhögni. Fulladtam is egy kicsit. Tehát a szép napjaim után szerdán eljöttek a mentősök, és tesztet vettek tőlem, amikor is nagyobb pillanatok alatt kiderült, hogy én covidos vagyok. Na most utána rosszabb napok jöttek, de mivel az orvosom azt mondta, hogy hát ez még nem igazi fulladás, meg azért ezekből az apró gyulladásokból is helyre jöttem, akkor maradtam. Aztán utána megint nagyon elkezdtem köhögni, nem bírtam 2,5 óra hosszán belül abba hagyni, de lehet, hogy tovább tartott, és nagyon fulladtam, rossz volt az éjszaka. Másnap, egész nap úgy éreztem, hogy nagyon fulladok, nagyon nehezen vettem levegőt, nagyon hálás vagyok a Szabó Tamás doktor úrnak, meg a Huszta Györgyi doktornőnek, mert ők rám telefonáltak, tudták, hogy beteg vagyok, és kérdezték, hogy mi van velem, és mondtam, hogy nagyon fulladok, és akkor rábeszéltek, hogy hívjak mentőt. Így a születésnapomon, december 9-én bekerültem a kórházba.
Ez egy izgalmas fordulat. Én azt gondolom, hogy kívülről sokkal szebb a járványkórház, mint belülről betegen. Mesélj, hogyan élted ezt át? Hogyan érezted magad? Mi történt veled?
Tulajdonképpen testem, lelkem meg volt gémberedve, de nagyon-nagyon kedvesek voltak, tehát már az az orvos, aki fölvett, ő is nagyon kedves volt, alaposan megvizsgált, megint tesztet vettek tőlem, és az az igazság, hogy elrémítő tényleg ez, hogy egy konténerkórház, de meg kell mondanom, hogy ez, mivel vadonatúj, semmi nem kopott, minden hófehér, mindenféle fölszereléssel el vannak látva, ami azonnal kéznél van, tehát nem kell utána járni, úgyhogy tulajdonképpen ez egy ultra dolog a mi életünkben, hogy egy ilyen kórházunk lehet. Hát érdekes. Az ajtónkon még a légy sem tudott se kisebe járni, tehát nem mehettünk ki a folyosóra, csak a fürdőszobába. Meg kell mondanom, hogy szép volt és levegős volt a fürdőszobánk, naponta 3-szor jöttek szemetet kivinni, 3-szor jöttek sterilizálni, úgyhogy fantasztikusan meg van szervezve az egész. És meg kell mondanom, hogy jobb volt a koszt, mint bármikor életemben, ha kórházba kerültem, mert bőven elég volt például a déli, és jó ízű volt, és a levesek is tartalmasak voltak, és minden ebéd után volt gyümölcs.
Na hát akkor úgy látszik, van előnyös oldala is. Azért gondolom, hogy rémisztő lehetett ezen sok-sok jó dolog mellett, hiszen tetőtől talpig védőfelszerelésben voltak körülöttetek a segítők, nővérek, orvosok, ha jól tudom, ugye mesélted.
Igen, igen, tehát ilyen űrhajós öltözék volt szinte, szóval olyan mesebeli arakok voltak, meg a hófehérkére, meg a héttörpére is emlékeztetett, tehát abban a hófehér ruhában tulajdonképpen megvolt ennek a maga bája, még akkor is, ha esetlen, és tudtuk, hogy borzasztó volt alatta 12 órát eltölteni szegényeknek.
Hát ezt innen is még egyszer nagyon köszönjük, mert én egyszer nem is tudom, hogy kibírnám, hát biztos kibírnám, ha nagyon muszáj lenne, de nagyon nehéz lehet 12 óráig egy ilyen védőfelszerelésben. Mennyi időt töltöttél bent, és mennyi idő múlva kezdett javulni az állapotod?
10 napot töltöttem benn. Az első naptól kezdve jött a gyógytornász, és ezeket a tornákat javasolta, hogy napközben szintén 3-4-szer csináljuk meg. Hát a mi szobák az biztos, hogy megcsinálta. Mindenki kikelt az ágyból, sétáltunk, tornáztunk. Nyilván, hogy akkor jobban ellátott volt oxigénnel a tüdőnk is, tehát jobban tudtunk levegőzni, és hát ott is még mindenféle dolog elkapott, és egy olyan 4-5 nap múlva mertem megkérdezni, hogy mivel hogy odáig egyfolytában oxigént szívtam, hogy megpróbálhatok-e éjjel úgy aludni, hogy nem lesz az oxigén az orromba. És akkor biztatott az orvos, hogy akkor szól mindenkinek, hogy figyeljenek rám, hogyha baj lesz, próbáljam meg. És hát úgy is későn aludtunk meg, 3:30-kor már ébresztő volt, tehát kibírtam baj nélkül az éjszakát, úgyhogy egyre kevesebbet használtam az oxigént, és akkor egyre jobb lett minden.
Innen fogjuk folytatni történetünket. Vanna Inéz Ádori Emőkével beszélgetünk. Egyrészt az életútjáról, másrészt a gyógyulásról, hogy hogyan töltött 10 napot, és hogyan jött ki gyógyultan a COVID-fertőzés után a járványkórházból. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai beszélgetésünket, életút riportunkat Vanna Inéz Ádori Emőkével, akinek életútjában így 79 évesen egy nagy siker van, hiszen a Covidot most győzted le nem régen. A járványkórházban 10 napot töltöttél, és gyönyörűen frissen nézel ki, ahogy most itt beszélgetünk a Sziládi zenetermében. Minek köszönhető véleményed szerint? Nyilván beszéltél, hogy milyen becsületesen, milyen jól elláttak benneteket ott. Az, hogy te meggyógyultál, és ahogy sokan, hála Istennek, meggyógyulnak.
Szerintem ez több összetevője van. Az, hogy én a gerincsérveim miatt kénytelen voltam komolyan csinálni a tornákat, ezért a fizikumom erős volt. Akkor ugye azt is megfogadtam, hogy jó nagy adag vitaminokat szedtem. Aztán teljesen véletlenül 2 év volt a véralvadásgátlót is szedtem. Ugye, amikor bementünk a kórházba, azon nyomba szúrni kezdték belénk, és még mikor kijöttem a kórházból, akkor is 2 hétig szúrnom kellett magamat. Tehát ezek olyan szerencsés dolgok voltak, hogy így összejöttek, hogy tulajdonképpen jó alapra jött ez a COVID. Azon kívül lelkileg is helyben voltam, mert nagyon szeretek tanítani, és örültem, hogy taníthatok. És hát el kell mondanom egy nagyon kedves élményt, hogy amikor én ugye bekeveredtem a kórházba, biztos voltam benne, hogy itt már zongora vizsga nem lesz. Ezért telefonáltam a gyerekeimnek, hogy küldjék el videón a vizsgadarabjaikat a kórházba, mert most ott vagyok. És sorba jöttek a vizsgadarabok, és kíváncsiak lettek a betegtársak, hogy ez mi. Hát mondom, a vizsgadarabok nem, majd meghallgatom, ha hazamentem, hogy ne zavarjalak benneteket. Hát azt mondják, hogy hát nyugodtan kapcsoljam be, meghallgatják ők, meg is nézik. És amikor elkezdtük lejátszani, egyszerűen oxigénnel az orrunkba, miközben ott voltunk leherolva, mindenki elkezdett mosolyogni, és a nyakát nyújtogatta, és nézte a képet, meg hallgatta a hangot, és na még egyet, és tulajdonképpen az volt, hogy küldögették a gyerekeim a vizsgadarabokat, hát akkor megmutatom a betegtársaimnak, és ők azt mondták, hogy ettől félig meggyógyultak.
Istenem, tele vagyunk csodával, csak nyitottnak kell lenni rá. szinte látjuk, ahogy ezt elmesélted, hogy milyen örömet és reményt tud adni a muzsika jóban és rosszban, a nehézségekben és a életünk szép szakaszaiban. Hát én azt gondolom, ez hatalmas erőt ad sokaknak, hogy ebben a kicsit szomorkás, január-februári hűvös időben és COVID-fertőzés időben van remény, lehet tenni. Az Úristen és az akaratunk segítségével le lehet győzni a betegséget is, és még másoknak is lehet segíteni, ahogy elmondtad. Emőke, így lassan a beszélgetésünk vége felé mesélj nekünk, hiszen hány éve tanítasz tulajdonképpen?
Tulajdonképpen én 72-73-as éve kezdtem tanítani, és most 20 van.
Hát akkor közel 50 éves pályafutásról beszélünk.
Igen. És elejétől végig megszállottan csináltam. És még mindig ez ad erőt az élethez, és mindennek a legyőzéséhez. Mert a gyerekek meg a zene, az valami fantasztikus. És én azt üzenem mindenkinek, hogy én magam is azt hittem, hogy nem jövök ki a COVID kórházból, de onnan is van kijutás. Nagyon sokan kijönnek. Be kell tartani, amit mondanak.
Emőke, nyilván ez talán egy következő interjú és beszélgetés témája lehetne. Kik azok a tanítványok, akikre olyan nagyon szívesen, vagy mik azok az epizódok ez alatt, az 50 év alatt, akikre a legjobban és legszívesebben emlékszel?
Igen, szívesen elmondom, de ez annyira hosszú, hogy most felsorolni se tudom. Az előbb hallottak két nevet, sokkal több van, majd, hogyha erről hosszabban beszélgetünk, akkor őket is megemlítem.
Hallgatóink, akkor ezt a beszélgetést és interjút zárjuk avval az üzenettel, amit te mondtál, hogy van remény.
Van remény. Sok zenét kell hallgatni, sokat kell tornázni, normális életmódot kell élni, és akkor még, ha bejön a baj, akkor is le tudjuk győzni.
Köszönjük, hogy mindezt elmondtad, köszönjük, hogy példa vagy előttünk, igazi tanárnő, nem csak az osztályteremben, hanem akár a konténerkórházban is példát és erőt tudsz adni másoknak és magadnak. Köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm ezt a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt lehettem, és reményt és biztatást küldök mindenkinek.
Vanna Iné Zádori Emőkét hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, feltétlen hallgassák meg hangalbumunkból az interjút. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.